Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, kezdő imádságként hallgassátok Hajdú Zoltán Levente lelkipásztor testvérünk, barátom. Verses imádságát, ennek egy kis parafrázisát, az eredeti cím ugyanis hétfő reggel és az a hétkezdésről szól. Most én nem hétkezdetként, hanem évkezdőként olvasom. Uram, kegyelmes Krisztusom, mondanám azt, hogy az évet veled kezdem el. Vagy inkább te kezdjed újra el velem. Tégy kérlek lélekben készé arra, hogy ne én akarjalak terveimhez támaszul hívni téged, hanem merjem egészen a te kegyelmed értem lehajló tervére bízni önmagam. Ámen. Nyitó énekünként a 462. dicséret első versét énekeljük. Így kezdődik, csak vezess Uram végig és fogd kezem. Az első verset énekel.
Csak vezess Uram végig, és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem, mert nélküled az én erőm oly kevés, de hol te jársz előttem, nincs rettegés.
Kedves testvérek, a bibliaolvasó kalauzunk szerinti napi igénk Máté evangéliumának 5. részéből a 17-től a 26. versekig a következőképpen szól. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom néktek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy ióta vagy egy vesző sem vészel a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát, ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atya fiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Aki pedig azt mondja atya fiának, ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja, bolond, méltó a gehenna tüzére. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Békülj meg ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt van veled, hogy át ne adjon ellenfeled a bírónak, a bíró pedig a szolgának, és így börtönbe kerülj. Bizony mondom néked, ki nem jössz onnan, amíg meg nem adod az utolsó fillért is. Mérhetetlen gazdagságúak ezek az igék, nem is vállalkoznék arra, hogy mindenről szóljak itt ma előttetek. Három dolgot ragadtam meg. Ebben a boldog új évről szeretnék beszélni. Az érvénytelen nőtételről és a betöltésről. Boldog új esztendőt kívánunk január első napjaiban. Úton, útfélen, barátnak, ismerősnek, sokszor ismeretlennek is köszönésképpen. Tesszük ezt szinte automatikusan, nem igazán végig gondolva, különösen nem személyenként, hogy mitől lenne boldog a köszöntött. Boldog volt-e a múlt évben, boldog-e éppen most, és mitől lenne boldog ebben az új esztendőben. Válaszként aztán sokszor kapunk ilyen reakciókat, hogy csak egészséges legyek, és fölmerül az emberben a kérdés, hogy akkor miért vannak boldog betegek és boldogtalan egészségesek. Van, aki azt mondja, hogy csak egy kis pénzem, egy picivel több fizetésem, ha lenne, de akkor kérdezhetjük, miért vannak boldog kiskeresetűek. Miért vannak boldogtalan gazdagok? Csak a családban rendben legyen minden. De akkor miért vannak boldog egyedülállók, és miért vannak boldogtalan családosok? Ha valóban ezekben lenne megragadható a boldogság, ha valóban ezek segítenének boldogsághoz bennünket. Furcsa kérdések, és a válasz nagyon egyszerű. Vasárnap kezdtük csodálatos év kezdetként a Máté evangéliuma szerint a hegyi beszédnek elkeresztelt, elnevezett tanítás gyűjteményét Jézusnak olvasni, és annak ugye a legelső része vasárnap a boldog mondások voltak. Abból is, és a hegyi beszéd többi részéből is, világosan megérthetjük, hogy a hétköznapi használatunkkal, szóhasználatunkkal ellentétben a boldogság az nem valami ellobbanó öröm, nem egy eufórikus pillanat, nem egy extatikus pozitív érzés. Éreztünk valamennyien ilyet. Én is. Nagyon emlékszem, illetve időnként emlékeztetnek egészen pontosan arra, hogy Moszkvában, amikor megismerkedtünk a feleségemmel, akkor állítólag volt egy olyan pillanat, amikor egy ilyen esti program után éjjel, hajnalban, kettesben hazafelé a kollégiumba, ez egy ilyen egyetemi építőtábor volt, egy kollégiumban laktunk, a kollégiumban visszatérve, nagyon meleg, forró nyári zápor, de az a dézsából öntenék típusú nyári zápor volt. Valószínűleg az eső annyira föllelkesített engem, hogy állítólag fölmásztam egy lámpa oszlopra, és onnan énekeltem. Sajnos a jegyzőkönyvek már nem tartalmazzák, hogy mit énekelhettem, mert ugye az érintett hallgatóközönség egyfős volt, és egy hangot nem értett magyarul. Én meg nem tudtam oroszul énekelni, tehát minden bizonnyal magyarul énekeltem. De a repertoár egészen jó lehetett, mert ugye aztán végül mégiscsak a feleségem lett 3 évvel később. Szóval ilyen extatikus pozitív érzéseink vannak, de ezek ellobbanó örömök, ezek pillanatok csak. A boldogság nem ezekben van, hanem a boldogság Krisztusban van. A boldogság az Úr Jézus Krisztushoz való viszonyunk. Ahhoz a Jézus Krisztussal való viszonyunk, akinek tanításai ebben a hegyi beszédben páratlan szépséggel és csodálatos tömörséggel vannak előttünk. A boldogság azzal a Jézus Krisztussal való viszonyunk, aki a felolvasott mai igényben világossá teszi, ő nem a múltat végképp eltörölni embere. Az idősebbek még talán emlékeznek erre a valaha volt világslágerre. Semmit nem kíván Jézus, kategorikusan leszögezi, kijelenti, és természetesen nem véletlenül jelenti ki mindjárt itt az elején. hogy ő a múltban elhangzott isteni törvényekből hatályon kívül helyezni nem kíván semmit, hogy nem kíván egyetlen proféták közreműködésével elhangzott isteni tanítást sem érvénytelenné tenni, vagy vitatni. Mi már pontosan érthetjük ezt, hiszen mi már tudjuk, de az akkori hallgatóság még a közvetlen tanítványi kör, az apostoli kör előtt is még rejtve volt, hogy a Szent Háromság egyik, egy Isten egyik személyeként önmagát nem tagadhatta meg. Nem mondhatott ellene korábbi önmagának. Ellenkezőleg ő nem új eszmékkel akarta, új törvényekkel, új tanításokkal az embereket elkápráztatni a hallgatóságát. Nem kívánta betölteni azokat a várakozásaikat, ami, ahogy ők gondolkodtak. A megváltásról és a szabadságról, a szabadításról tudjuk, hogy ők leginkább az akkori kor emberei, leginkább a római elnyomás aluli szabadulásban gondolkodtak. Nem, ő tanításaival, ige magyarázataival, törvényértelmezésével, Isten örök igéjének pontosabb megértésében kívánta az embert segíteni. Pedig érezhető a Biblia lapjairól, hogy ez a bizonyos múltat végképp eltörölni vonás milyen erős volt akkor is. És tudhatjuk, hogy 2000 év óta milyen erős ez a mai napig bennünk emberekben. Nem vagyunk ettől mentesek, ma sem, mi sem. Személyesen megélt tapasztalatom, hogy különösen új feladatba kerülve, és én az elmúlt 30 évben nagyjából 4 évente váltottam munkahelyet, munkát, feladatot, a szárszói 10 évtől eltekintve. És egy-egy ilyen új feladatba, új munkába fogva az ember érez egy nagyon erős vonást, vonzódást a tekintetben, hogy töröljön el mindent, ami előzőleg volt. Ugye korábbiakban voltam polgármester. Voltam polgármester, nem voltam, megint voltam. Ugye. 90-ben is erős késztetést érzett az ember arra, hogy mindent el. És így tovább, és így tovább. És vezetettként, a társadalom tagjaiként is időről időre fölmerül az emberekben a kívánság arra, hogy már annyira rossz minden, hogy csak minden megváltoztatásával lehet tovább lépni, előre lépni. Ehelyett mit mond nekünk igében Jézus? Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. És micsoda bizonyosság ez számunkra. Milyen megnyugtató szembesülnünk azzal, hogy Urunk és Istenünk nem beszél össze-vissza, igéje örök és minden időben igaz, melyen nincs mit változtatni. Micsoda biztonság is, hogy az Úr Jézus Krisztus emberként sem volt presszionálható, nem keresett népszerűséget, hanem tisztán és csodálatosan tanított az ő mennyei atyáról. És mekkora fájdalom, hogy nekünk embereknek mégsem volt mindez elég. Hogy Jézus Krisztusnak az életét kellett értünk adnia, hogy feltámadásával felismerhessük Isten fia járt közöttünk. És ez aztán az eufórikus pillanat. Rácsodálkozni, hogy mindezzel az ő mennyei atya újra a miénk is lett. Hogy Jézus emberré lételével és váltság halálával tökéletesen betöltötte Isten törvényét és tanításait, hogy mivel Isten igéje öröknek és igaznak bizonyult, ezért abban is tökéletesen bizonyosak lehetünk, hogy Krisztusunk egyszeri és tökéletes áldozata után mi már meg vagyunk váltva. Meg vagyunk mentve az örök haláltól. Hogy Isten igéjének örök igazsága és változhatatlansága miatt bizonyosak lehetünk abban, a fiába vetett hit által üdvösségünk van. Kívánom mindannyiunknak, hogy 2022 egyetlen napján se feledkezzünk meg mindenről. Sőt, 2022 minél több napján éljük meg a megváltottságunk okozta extatikus örömet. És egymásnak pedig kívánjunk hitben szilárd, gyümölcstermő szolgálatban gazdag új esztendőt. Mert így járhatunk egész évben Krisztussal, vele pedig egész évben valóban boldogok leszünk. Ezt kívánom mindannyiótoknak. Ámen. Imádkozzunk. Mennyi édes atyánk! Hálásak vagyunk neked azért a biztonságért és bizonyosságért, amit a te szavaid, a te igéid jelentenek a mi számunkra. Köszönjük neked, hogy ezeket megváltoztathatatlan fix pontként kötődhetünk hozzájuk az életünkkel. Hogy minden helyzetben, örömeinkben és bánatainkban, vidáman és szomorúan egyaránt kapcsolódhatunk hozzád, fordulhatunk hozzád. Hogy bizonyosak lehetünk abban, te mindig, minden helyzetben segítesz bennünket, szeretsz bennünket. Gyönyörködünk mindebben. Áldunk mindezért. És kérjük, egész évünkben, szent lelkeddel, jöjj, légy velünk, segíts bennünket, hogy ez a bizonyosság és biztonság egész évben a miénk legyen. Amen.